Van egy kutatása a GKI-nak, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy a lakosság a hivatalos inflációs számoknak a dupláját érzékeli. Mindjárt beszélünk arról, hogy hogyan készült ez a kutatásuk, de először a következtetést e-médiás stresszel kezdjük, hogy mi lehet ön szerint ennek a hátterében, hogy sokkal erősebbnek érzi az inflációt a lakosság, mint a tényleges számadatok mutatják?
Ugye részben az, hogy a megfigyelt kör, amit a KSA meg szokott figyelni, és a KSA által észlelt termékkör eltér. Tehát, hogyha mondjuk vesszük az energiaárakat, a lakosság kapja a villanyt, a gáz jellemzően egy fix áron, tehát ez egy számlán jelenik meg, ezt sok esetben levonja a bank, ha olyan csoportos beszedési megbízással van, tehát nem is nagyon látja ezeket a számokat, amit viszont a boltban nap mint nap vásárol, azt megérzékeli, hogy ott igen gyorsan mennek föl az árak, és amit korábban megvehetett volna mondjuk 100 egységért, most már 120-130 egységet kell érte adni. Tehát magyarul ez biztos, hogy igen jelentősen hat az érzetre, hogy sokkal magasabbnak érzékelik az inflációt. Másrészt vannak olyan cikkek, például a személygépkocsi, amit csak ritkán vásárol a lakosság. Mondjuk egyébként most éppen ott egy nagy áremelkedés van, de sokáig nem nagyon volt áremelkedés, tehát hogyha mondjuk 5 évente egyszer vesz egy autót valaki, akkor nagyon nehezen tudja összehasonlítani, hogy 5 évvel korábban milyen is volt az ár, és azóta az 5 év alatt átlagosan mennyi is volt az áremelkedés.
És a KSH fogyasztói kosarában van egyébként használt autó?
Autó van. Tehát, hogy az használt vagy új, azt megmondom, hogy én nem tudom, de az biztos, hogy van, vagy 20 típus, amit figyel.
És ön szerint egyébként lehetne reálisabb a KSH által összeállított fogyasztói kosár? Tehát ami közelebb vinni?
Hát mindig. Hát persze.
Mondjon egy-két példát, ami ön szerint hiányzik ebből.
Hát inkább azt mondom, hogy kéne másképp csinálni, mert az egyszerű. Tehát ugye ami benne van, az is reprezentánsok alapján készül. Ugye azt jelenti, hogy kiválasztott 943 termék, konkrét terméket, és ennek az árait figyeli meg havonta egy árfelíró kör, akinek az a dolga, hogy kimegy bizonyos számú boltba, és ott megfigyeli ezeknek a terméknek az árát. Na most az, hogy pontosan mit figyel meg, arra ugyan van egy utasítás, de az is egy kicsit homályos azért, hogy most a legnagyobb forgalmú terméket, vagy a legalacsonyabb áru terméket, vagy melyiket kell megfigyelni. Tehát azért ez se teljesen egységes. De hát legyünk őszinték, a mai világban, amikor vonalkóttal működik egy csomó cég, tehát például pont a kiskereskedelemben nagyon sok cég működik, a forgalom körülbelül 60-70%-a vonalkóttal már mérhető, akkor teljesen felesleges legalábbis ezekben az üzletekben az árfelírás, hiszen nem hogy 900 terméket, hanem 10.000 terméket is meg lehet tudni, hogy milyen ára, és még a mennyiséget is meg lehet tudni, hogy mennyi. Tehát magyarul a súlyozás is viszonylag egyszerű, tehát sokkal könnyebb lenne árindexet számolni. Tehát erre egyébként vannak már példák, Dániában már a statisztikai hivatal elkezdte a vonalkódós rendszerre való átállást, tehát legalábbis annak az elméleti lehetőségét, hogy mit is jelentene ez, meg hogyan lehetne ezt viszonylag folyamatosan megkapni a szolgáltatóktól. De hát nyilván ez a jövő útja, mert a magyar szabályozás most már kötelezővé is tette, hogy kell lenni postterminálnak mindenütt, tehát magyarul fizetni, a kártyás fizetés lehetőségét meg kell teremteni. A postterminál mellé viszont viszonylag egyszerű megteremteni a vonalkódós leolvasás lehetőségét is. Ez is csak egy döntés kérdése, és onnantól kezdve lenne egy sokkal nagyobb adatbázis, amiből lehetne számolni átlagokat.
És akkor ön szerint miért nem így csinálja a KSH?
Hát a KSH hát már nagyon régóta sújtja a pénztelenség, tehát ugye az a baj, hogy ez is olyan, mint az oktatás, meg az egészségügy, akkor jut rá pénz, amikor baj van. Csak hát a KSH-nál ugye nem nagyon lehet látni, hogy mi lenne a baj, folyamatosan elkészülnek a megfelelő statisztikák, de fejlesztésre nem nagyon van pénz, annyi fejlesztést csinál a KSH, amennyit az EU jogharmonizáció megkövetel. Tehát magyarul, ha EU bevezet egy új kutatást, akkor a KSH-nak is meg kell azt csinálni, tehát megcsinálja, de azon túlmenően egyedi kutatás nagyon ritkán van, amit kifejezetten a KSH saját kontójára csinálna.
És akkor vessük össze ezzel az önök kutatását. Önök hogyan? De nyilván önök gondolom, hogy a lakosság érzékelését mérték, és nem a tényleges inflációt, ezt jól gondolom?
De nyilván, hát le is írtuk persze, hogy itt az a kérdés, hogy a lakosság mit érzékel. Tudik, ez két dologról szól. A KSH kiszámol egy adatot, amelyet a hivatalosságok használnak, tehát például amikor reál mutatókat számolnak, tehát GDP-t, kereseteket, stb., akkor az a hivatalos adat. Ugye annál jobb adat persze nincs is, mert sok pénzbe kerül, nagy annál jobb adatot csináljanak. Tehát senki más nem tud ilyen adatot gyártani magyarul Magyarországon. A másik kérdés, hogy az emberek ehhez képest mit gondolnak, vagy mit éreznek, az meg azért fontos, mert valójában, amikor arról van szó, hogy reál, akkor nem csak egy statisztikai reálszám van, hanem egy észlelt reálszám is. Tehát most mondok egy egyszerű példát, ha a lakosság 20%-os inflációt érzékel, a bére meg nőtt mondjuk 6%-kal, akkor úgy érzi, hogy nagyon-nagyon keveset kap a munkájáért. Magyarul megpróbál béremelést kiharcolni, ha ez nem megy, akkor megpróbál más munkahelyet találni, ahol magasabb bérért tud elhelyezkedni, és ha ezt nagyon sokan kezdik el csinálni, akkor óhatatlanul beindul egy bérspirál, tehát muszáj lesz béreket emelni, mert elvándorolnak a tapasztalt szakemberek, és így hiány keletkezik. Tehát ugye ez egy következménye annak, hogyha az érzékelt infláció más, mint a KSH által mért infláció. Egy másik probléma ugye ez a megtakarítás. Tehát, hogyha valaki kap mondjuk 6%-os kamatot a betétjére, ő egyébként meg 20%-os inflációt érzékel, akkor úgy gondolja, hogy nem érdemes megtakarítani, hiszen minden hónapban veszít az értékéből a megtakarítása, mert a 20%-hoz képest csak 6% a kamat. Tehát magyarul akkor vagy a fogyasztását elkezdi növelni, vagy egyéb alternatívákat keres a megtakarításainak. Hát ezt eddig is láttuk, hogy az ingatlan árak fölfutása mögött azért nem a valós kereslet van elsősorban, hanem a spekulációs kereslet. Nagyon sokan vettek két, második, harmadik, sőt, tehát valahol hatodik ingatlant is azért, hogy a ingatlan kiadáson keresztül magasabb hozamot realizáljon, mint a bankbetét vagy az állampapír hozam volt. És akkor egy ilyen érzékelés, amikor ennyire eltér a mért és a érzékelt infláció, akkor ahhoz vezet, hogy még inkább felerősödnek ezek a folyamatok.
És akkor ön szerint mi a tényleges inflációs érték? Valahol a kettő között, tehát a KSH 10%-a és a lakosság 22%-os érzékelések között mondjuk?
Igen, ez majdnem biztos, persze, de egyébként az Egyesült Államokban készült egyszer a kongresszusnak volt egy illetékes szakbizottsága, ami pont azt mérte föl, hogy vajon a Fed által használt inflációs szám az mennyire fedi a valós inflációs folyamatokat, és hát ott is kiderültek azok, amik ugye Magyarországon is tudunk, hogy bizonyos dolgok nem kerülnek bele az árindexbe, persze nem ok nélkül nem. Most mondok egy másik példát, ilyen például a részvénypiaci árak. Ugye az is egy árindex. A lakosság Amerikában viszonylag nagyon sok pénzt helyez el részvényben, mert a nyugdíj célú megtakarítások jelentős része az részvényben van, vagy állampapírban. Na most, ha a hozamok nagyon fölmennek, tehát az nagyon emelkedik a tőzsdei árfolyam, akkor az is egyfajta infláció, csak ott nagyon nehéz megmondani, hogy mihez képest van az infláció. Tehát hiába emelkedett mondjuk 20%-kal egyik évről a másikra mondjuk a Nasdaqnak az értéke, az nem egyez egyben 20% infláció, mert volt egy valós vállalati érték növekedés is mögötte, tehát emiatt nem szokták ezt az inflációba figyelme venni. De ugyanígy az ingatlan bérbeadás díja is mindig egy nagy kérdés például, mert ugye az nagyon nehéz mérni, hogy mennyi, mert csak a legális lehet tudni többé-kevésbé, hogy az mennyi, és emiatt nagyon nehéz megbecsülni, hogy a nem legális, vagy a hatóságok előtt nem látott lakáskiadásoknak a súlya mekkora a fogyasztói kosárban. Tehát ezek például olyanok, amik biztos, hogy torzítják a dolgokat, de torzítja az is, hogy nem mind, tehát a termékeknek is vannak olyan körei, amiből a reprezentáns is mondjuk egy vagy csak két darab, miközben abból a termékből az elég sok van. Most mondok valamit a tejföl, ha azt mondjuk, hogy egy 25% vagy 20%-os zsírtartalmú tejfölt nézek, ha bemegy a boltba az árfelíró, hát minimum talál 5-10 fajtát egy nagyobb boltban. Tehát nehéz megmondani, és minél különböző árakon van, hogy most melyik árat érdemes fölírni. Ezért ugye az a utasítás, hogy lehetőség szerint mindig ugyanannak a terméknek az árát írja föl. Na most, ha ugyanannak írja föl, és az a termék valamiért kifutó termék, vagy kevésbé vonzó termék, akkor például a ára már torzít, mert az emberek valójában már nem azt veszik, és mégis annak az ára van benne a kosárban. De hát ez igaz a műszaki termékeknek majdnem minden körére, hiszen azok meg nagyon gyorsan váltakoznak. Tehát ma egy tévé az nem ugyanaz, mint egy 10 évvel ezelőtti tévé. Teljesen más funkcionalitása van. Tehát ezért az árat is nagyon nehéz összehasonlítani, hogy vajon melyik ára most a mérvadó a 10 évvel ezelőtti, ha még kapható a boltban, akkor ugye nyilván az lesz az összehasonlítható ár, hiába egyébként kevesen vásárolják azt, mert már nem elég modern a lakosság széles köre számára.
Köszönöm az érzékletes példáit. Még azt kérem, hogy mondjál nekünk, hogy a hatóságjáros termékek azok hogyan befolyásolják egyébként akár a KSH számítását, akár a lakosság inflációs érzékelését. Ez lejjebb nyomja a tényleges inflációs számot ön szerint?
Hát nem csak szerintem, hát nyilván, tehát ugye ez a mérésből adódik. Tehát ugye ez a termékkör, amit megneveztek, ugye ez a 7 termék, most akkor nem beszélünk az üzemanyagról, ez nagyságrendileg egy éves szinten körülbelül egy 0,3-0,5% ponttal vitte le az inflációt. A potenciális inflációt egyébként jobban. Tehát hogyha a tényleges piaci árat nézzük, tehát amennyi lenne, hogyha nem rögzítették volna, ahhoz képest a hatás erősebb. Tehát ott inkább már 1-2% ponttal ment lejjebb. Ez most a tényadat, tehát magyarul a 0,5% pont, hogy tavaly mennyi volt, és most a rögzített áron mennyi.
És akkor ön gazdasági szakemberként ebből kifolyólag azt mondja, hogy ez egy jó döntés volt? Vagy az infláció levitele szempontjából igen, de a gazdaság más szereplőire is hatással indul, meg lehet, hogy nem. Kérdezem, mit gondol?
Hát én azt gondolom, hogy általában az árrögzítések nem túl szerencsések. Tehát az a nagy baj, hogy ez lehet látni, hogyha valaki elmegy egy boltba vásárolni, mondjuk vegyük fel a csirke mellett, ami rögzített áru, akkor gyakorlatilag, ha nem korán megy, akkor már nem igen lesz a boltban. Tehát, mert elkapkodják, mert a minden másnál olcsóbb. Tehát tegyük föl, most azért most lassan már tényé is válik, hogy a nem árrögzített mondjuk csirkecomb ára ma már meghaladja lassan a csirke mellét. Márpedig a csirke mell ugye az értékesebb termék, mint a comb, vagy a szárnya, vagy akármelyik része a csirkének. Tehát ebből azt következik, hogy ezek a termékek nehezen eladhatóvá válnak, miközben a termelő az egész csirkét akarja eladni, nem csak a mellét. Tehát emiatt ugye meg belső feszültségek alakulnak ki a gyártón belül, mert bizonyos termékkörök nem mennek, ami meg megy, az meg a kereskedő sem nagyon akarja átvenni, legyünk őszinték, mert neki meg azon vesztesége van. Tehát annyit vesz át, amit feltétlenül muszáj ahhoz, hogy az ellenőrzése ne akadjon fönn, de ez megzavarja a piaci kereslet kínálatot, hiszen a lakosság meg pont ezt a prémium terméket keresi, mert hogy rendkívül alacsony áron hozzájuthat ahhoz képest, mint a piaci áron lenne. És ez igaz egyébként minden olyan termék, ami versenyző. Ugye az üzemanyagnál ez azért kevésbé látványos, mert viszonylag kevés szereplője van a piacnak. Tehát vannak ugye a kiskereskedők, tehát a kutak, van a nagykereskedők, az mondjuk volt 2 vagy 3, mondjuk leginkább a MOL, ugye az volt a 70 vagy a 80% a piacnak, és körülbelül van az állam a másik oldalon, ugye aki az adóbevételeken keresztül profitál ebből a piacból. Egy ilyen árrögzítésnél a kiskereskedő rosszul jár, hát el is kezdtek becsődölni, erre most kaptak egy kis juttatást, tehát így a csődöt sikerül elkerülni, de valójában már nem fejlesztenek, nem igazából van mire fejleszteniük, hiszen meg a bevétel csak a túlélésre elég, semmi másra. A nagykereskedő viszont veszteséget szenved, ugye ez a MOL, ami viszont abból a szempontból persze mondhatjuk, hogy hát egy elég nagy cég kibírja. Más oldalról meg hát nyilván annak a befektetőknek, akik meg a MOL-ba rakják a pénzüket, azoknak nem egy jó hír, hogy a MOL tartósan veszteséges is lehet, akár ha ez a folyamat fönnmarad, és mondjuk kiterjed, mert az most már látszik az is, hogy a következő körben úgy tűnik, hogy Szlovákiában például megadóztatják majd az orosz olajat, tehát akkor viszont oda lesz az ára is, ami a MOL-nál eddig megvolt. Tehát magyarul nehéz helyzetbe hozza a termelőt, a forgalmazót, ami általában ritkán jó a lakosságnak, mert más termékkörökön visszahozzák ezt a különbséget a piaci szereplők, hiszen túl kell élniük. Tehát például a kereskedelemben ez az árrögzítés az azt is jelentette, hogy az egyéb termékek, amik nem árrögzített termékek, valószínűleg sokkal gyorsabb árnövekedés szenvednek el, mint lenne akkor, hogyha nem lenne árrögzítés.
Mindent összevetve ön szerint meddig fenntarthatók ezek a rögzített árak, és vegyük két csoportba, hogy ön is tette az előbb az üzemanyag esetében és az élelmiszerek esetében.
Az élelmiszer esetében, ameddig nem szégyeli magát a kormány, gyakorlatilag addig fönntarthatja. Ugye ez egy, mondom, egy viszonylag szűk termékkörre van szó, ugye amit mutat az is, hogy a fogyasztói árindexre való hatása is viszonylag alacsony. Ezért ott inkább az a probléma, hogyha fönnmarad, akkor előbb-utóbb tartós hiányok lesznek. Tehát ez lesz a következménye. A másik a üzemanyagnál, ott meg az a kérdés, hogy meddig akarja a kormány, hogy a MOL-nak vesztesége keletkezzen egy olyan helyzetben, ahol meg kéne próbálni leállni a orosz kőolajról, ami meg a MOL számára ezt a profitot jelentett eddig, és ha ez tényleg valami beindul és kénytelen lesz más típusú olajokra átállni, akkor egy ilyen ársapkával együtt viszont már masszívan veszteséges is lenne. Tehát emiatt mondjuk kérdés, hogy célszerű-e a Magyarország mondjuk egyik legnagyobb állatát tartós veszteségbe kényszeríteni úgy, hogy egyébként két egyetemnek is függ a vagy két nagy intézménynek is függ a pénzelése, ettől például a Corvinus Egyetemi.
Itt most az alapítványi struktúrára gondolod,
ugye? Igen, hát mert ők kapták meg a részvényeket, a MOL részvényeket, tehát nyilván, hogyha a MOL-nak nem lesz eredmény, akkor nem igen fog osztalékot se fizetni, tehát magyarul az államnak kell finanszírozni ezt a veszteséget, hogy azt a pénzt, amit eddig a MOL-tól kapott osztalékként, azt azután nem fogja megkapni mondjuk egy darabig. Nyilván még ez is kevesebb valószínűleg, mint amennyi hasznot elér azáltal, hogy üzemanyag ára az fele akkora, mint egyébként lenne, hogyha a piaci folyamatokat elengedni.
És ön merne tippelni, hogy ez meddig marad így? Többen mondták a választások környékén, hogy a választások után biztos, hogy mindegyiket felrúgja a kormány.
Hát, én és azt nem, mondtam nem akkor is, hogy fel fog maradni, hogy meg fog maradni. Évvégéig biztos. Tehát én ebben nincsenek kételjeim. Ennek ugye az oka, hogy már így is magas az infláció. Tehát nagyságrendileg egy ilyen 10% körül inflációt becsülhetjük a jellegi helyzet alapján a lakossági fogyasztói árak emelkedését. Ebből viszont az következik, hogy nem nagyon lehet elengedni egy üzemanyagot, ami meg 50%-kal drágulna. Tehát ugye ez nyilván nem lehet. Most, hogyha arra gondolunk, hogy majd valamikor ez az olajár majd visszamegy, és emiatt majd az üzemanyagár is lejjebb megy, akkor viszont azt kell mondanom, hogy ez a következő, hát a jelenlegi becslések alapján persze, ez a következő 3 évben nem várható. Tehát biztos, hogy ugye a jelenlegi olajár az most éppen 113 dollár a irányadó olajáraké, nyilván az Urál típusú ennél azért alacsonyabb, de most egyelőre azzal számolunk, hogy előbb-utóbb Magyarország is majd le fog kerülni erről a olajtípusról, de hát akkor annak az ára sem lesz sokkal olcsóbb, mert nyilván van rá kereslet. Tehát emiatt a kb. 70 dollár környékén befogyasztott üzemanyagárnál ez nyilvánvalóan egy nagyon drasztikus emelkedést okozna, hát, hogy egyes becsüse szerint most ilyen 700 forint körül lenne az üzemanyag. Jelenleg meg 480-on be van fogyasztva, tehát ugye ez az 50%, hogy annyi lenne az emelkedés. Tehát, hogyha utána gondol, ezt nyilvánvalóan nem fogja megengedni a kormány. Most jövőre ugye csökkenne az infláció, ugye magától, tehát 5-6%-ra a bázis hatás miatt lemenne. Ha akkor elengedné, akkor megint visszaugrana egy ilyen 10-12%-ra. Na most ezt meg nyilván nem akarja, részben azért sem egyébként, mert a kormánynak vannak olyan kötelezettségei, ami inflációs kötött, például a nyugdíjemelés. És az viszont egy ilyen 8-10%-os nyugdíjemelési többlet, az adott esetben ilyen 350 milliárd forint, sőt inkább 400 milliárd forintba kerül. Tehát egyszerűbb neki azt mondani, hogy nem engedem az olajárat el, hanem befagyasztom, vagy abban az üzemanyagárat nem engedem el, mert akkor nem kell extra nyugdíjemelést fizetnem.
Záró körre térjünk még vissza a kutatásukra. De két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy egyébként a tendencia, hogy a lakosság nagyobb inflációt érzékel, mint amit a KSH mér, ez egy tendencia-e? Tehát évekre visszamenőleg ez mindig így van-e? Vagy ez most a mostani mérésüknek az eredménye?
De mindig is többet érzékel a lakosság, de mondom, ez természetes. És ami mostanában van, az inkább az, hogy nyílik el. Tehát a lakosság nagyobbnak érzékeli, mint korábban a különbséget. Tehát magyarul, mi korábban volt mondjuk egy ilyen 8% pontos különbség, azért most már 12-13 pont a különbség, ami részben abból fakad, hogy azok a termékeknek az árai mennek nagyon föl, amelyeket jobban lát a lakosság, például az élelmiszer vagy a vendéglátás, de akár már szálláshelyszolgáltatást is mondhatnám. Tehát, hogy ezeknek a termékeknek az árai azért jellemzően inkább 20-30%-kal emelkednek, mint mondjuk 5-tel. Tehát, hogy emiatt sokkal erőteljesebben érzékeli is, hogy áremelkedés van, és persze nyilván ez megint csak egy mérési probléma, hogy azért nem úgy szokott lenni az árindex, hogy egyik pillanatra, másikra minden termék kiemelkedik, hanem van benne egyfajta fokozatosság. Tehát egyik hónapban az egyik termékkör lódul meg, utána elkezdi követni más típusú termékkörök, tehát a lakosság folyamatosan egy gyorsuló áremelkedést érzékel, miközben a KSH-nál, ami átlagokat számol, és ott az idő tényezői szerepet játszik, ezért nyilvánvalóan sokkal alacsonyabbra fogja mérni ezt a változást, mint amilyet a lakosság érzékel.
Hogy meséljek egy személyes történetet, a hűséges hallgatóinktól elnézést kérek, mert egy héttel ezelőtt egy másik beszélgetésben is elmeséltem, de ugye azt ön nem hallotta, hogy interneten akartam venni egy használt táskát egy magánszemélytől. És 2200 forint volt a hirdetésben szereplő ár, írtam neki, és visszaírt, hogy negyed éve fönt van a hirdetés, úgyhogy most már nem 2200 az a táska, hanem 4000. Na most akárhogy számolom, az nyilván ekkora infláció nincs, csak hogy talán a lakosság érzékelésében, ez is egy jó példa a lakosság érzékelésében, hogy...
Hát egyfelől igen, másfelől meg azt is mutatja, hogy lehet, hogy közben kiment és körbenézett, és látta, hogy hát ugyanilyen típusú táskák 5000-ér is vagy 4000-ér is el fognak menni.
De nyilván ez mind hatása van egymásra, tehát hogy a...
Hogyne. Tehát azt mondom, hogy és ugye nyilván azok a vélekedések is hatással vannak, ugye szokták mondani, hogy inflációs várakozások vannak, hogyha a lakosság úgy érzékeli, hogy az infláció magasabb sokkal, mint amiket egyébként a statisztikák közölnek, akkor hajlamos egyre inkább annak hinni, amit érzékel, és akkor beindulnak ezek a bizonyos folyamatok, amit az előbb említettem. Ugye gyakran mondják a közgazdászok, hogy az infláció, főleg a gyorsuló inflációnak az egyik baja, hogy árbérspirált indít el. Logikusan az emberek azt érzékelik, hogy rosszabbul élnek, akkor megpróbálnak jobban élni, annak meg egyetlen módja van, hogy növelik a bevételeiket. Azt meg csak egy módon lehet elérni, hogyha valamilyen módon a fizetésük nő. Ugye szegény nyugdíjasoknak az a bajuk, hogy ők nem tudják ezt eljátszani. A maximum nyugdíj mellett tudnak munkát vállalni, ha és van munkahely, és van elég egészségük hozzá, hogy ezt megtegyék. Tehát emiatt is mondják, hogy a nyugdíjasok mindig kiszolgáltatottak az inflációnak. Az aktív keresőknek egy picit több lehetőségük van, például munkahelyváltással, vagy szakmaváltással, vagy akár külföldi kivándorlással, hogy növeljék a jövedelmeiket.
Kutatásukról beszéljünk. Itt a beszélgetés elején a KSH-ról beszéltünk, most a sajátjukról mesél nekünk, hogy ez hogyan készült el ez a lakossági inflációs felmérésük. Mit kérdeztek, hogy kérdeztek, hogyan jött ki a 22%-os adatuk?
Hát úgy jön ki, hogy van az Európai Uniónak ez egy új módszere, már korábban is voltak van egy ilyen havi lakossági felmérés az EU-nak, amiben jellemzően 12 kérdés van, és most 13-nak az utóbbi talán 3 évben behozta, hogy konkrétan is mérnékén az inflációt, hogy mit ér a lakosság. Korábban azt kérdezte, hogy növekvő vagy csökkenő árakat érzékel. Na most ugye az a probléma, hogyha minden évben emelkedik az árszint, akkor az, hogy növekvő árszintet érzékelnek, az nem mond semmit. Tehát emiatt kellett ez az újítás, hogy akkor a konkrétumot is mondjon a lakosság, és emiatt vannak most visszamenőleges adataink az érzékelt inflációra. Tehát az a kérdés, hogy ön szerint az elmúlt egy évben mekkora volt az áremelkedés mértéke konkrétan. Tehát erre kell válaszolni.
Egy
tehát
számmal.
Tehát ennyi nyilván szubjektív is. Persze, egy számmal. Tehát nyilván ezért szubjektív a mérés, viszont ebben a szubjektivitásban meg a következmények miatt azért van erő, ezért mérje az EU is.
Ön bizonyára látta a nyers adatokat, ebben voltak ilyen nagyon kiugró értékek? Tehát, hogy valaki mondjuk ilyen 40-50%-ot is mondott?
Hát igen, olyan nem volt, hogy nulla, tehát az mondanám, hogy mínusz. Tehát régebben egyébként előfordult, tehát még mondjuk ez a kérdést, ezt mi önszántukból fölraktuk még 2012 előtt, aztán kivettük, amikor már az infláció nagyon lement, nem nagyon volt értelme, de akkor még voltak negatív válaszok is, tehát hogy magyar árcsökkentést érzékeltek emberek. Hát újabban már gyakorlatilag mindenki csak áremelkedést érzékel, ami egyébként megfelel a tényeknek, és mindig van olyan, aki ilyen nagyon elrugaszkodott számokat mond, de ezek nyilván ilyen darabba mérhetők, tehát néhány ember, aki akár 50%-ot is mond, ami nyilvánvalóan viszont irreális, mert ez nincs olyan termék. Hát vannak olyan termékek, amik 50%-ot emelkednek, még a KSH szerint is, de hát nem csak azt veszik, tehát nyilván ezek ilyen rossz érzékelések, vagy rossz percepciók, de hát ez az 1000 fős mintánál azért nyilván kis súllyal szerepel, vagy adott esetben mi ki szoktuk hagyni az ennyire durva válaszokat, mert nincs sok értelme, hogy nem sokat emelne az indexen, de felesleges, hogy ezt belelegyük.
Lehet, hogy az 50%-os válaszadó az én táskaeladós hirdetőm volt.
Igen, vagy pedig olyan valaki, aki mondjuk sűrűn vesz valamilyen terméket, valamilyen okból, például egészségi okból, és az a konkrét termék az nagyon fölment. És neki ugye az egy létszükséglet, és ezért ezt ő sokkal fájdalmasabban éli meg.
És egyébként ezt az 1000 embert, ezt hogy választják ki? Reprezentatív, mindent
lefedő mintát? Ez egy reprezentáns mintát, nem is mit csináljuk, ráadásul mi az Ipsos-szal dolgozunk együtt, tehát magyar egy közvélemény kutató állítja össze a mintát és kérdezi le.
És akkor ezt minden hónapban megcsináljuk, jól értettem?
Minden hónapban, így van, minden hónapban.
Akkor majd kíváncsi várjuk a következő hónap eredményeit, hogy hogyan változnak a számok. Merne egyébként jósolni, hogy emelkedni fog a lakosság észlelése?
Szerintem igen, tehát az biztos, hogy márciusban 22 volt, most áprilisi volt az utolsó számban már 23, tehát nagyon pici, tehát nyilván meg a 20% fölötti szint is nagyon magas, tehát itt valószínűleg már nem fog ennyire fölmenni, de azért még nyilván egy kicsit emelkedni fog, aztán utána, ahogy a ténylegesen is lejjebb fog menni az infláció, már csak ahol, már úgy értem a lemenetelt, hogy az emelkedés mértéke csökken, tehát egy kicsit az ütem csökkenni fog, akkor nyilván ez majd előbb-utóbb átmegy az érzékelésbe is, hogy hát igen, tavaly még 50%-kal nőtt a krumpli ára, most már csak 20%-kal, tehát már úgy értem, tehát ilyen értelemben.
És egyébként erre lát gazdasági szakemberként reális esélyt, hogy csökkenni fog az emelkedés mértéke? Tehát nem a lakossági észlelésben, hanem a tényleges folyamatokban.
Persze, nyilván. Hát azért, ugye, van egy olyan régi közgazdasági mondás, hogy a fák nem nőnek az égig. Hát itt is igaz ez. Tehát ha beáll egy bázis, tehát mondjuk fölemelkedett valamilyen szintre a termék, akkor elindul egyfajta helyettesítés. Tehát akik nem engedhetik meg maguknak, például már nem veszik, akkor nyilvánvalóan csökken a kereslet, akkor erre reagálnak a kereskedők, nyilván a termelők is reagálnak, tehát nyilvánvaló, hogy azért nagyon drasztikusan nem tud elszállni ilyen értelemben egy infláció, csak akkor, ha áruhiány van. Ugye ezt látjuk néhány afrikai országban, hogy ilyen 1000%-os inflációk is vannak, de egy rendes piacgazdaságban azért jellemzően ezek nem történnek meg, tehát emiatt az infláció is egy idő után tetőzik, és utána elkezd lemenni. Inkább a lemenésnek a mértéke a kérdés. Tehát, hogy drasztikusan megy le, vagy fokozatosan. Tehát magyarul a mostani 10%-hoz képest jövőre mondjuk 8 lesz, vagy 5 az infláció. Mert ugye ha 8, akkor lassan megy le, ha 5, akkor egy viszonylag drasztikus a lemenetele.
És mi az ön, vagy a GKI, vagy a közös prognózisuk, hogy milyen lesz?
Hát most egyelőre, amit látunk, és mondom, hogy most abban maradunk, hogy, vagy azt feltételezzük, hogy a árbefagyasztás megmarad, akkor jövőre egy ilyen 5-5,5% körüli infláció látható egyelőre. Tehát ugye ez még bármelyik pillanatban borulhat persze. Most minden nap hall az ember bizonyos termékköröknek a szigorú megszigorításáról, már külföldön, hogy nem lehet kivinni, tehát hogy egy gabonát nem engednek kivinni, akkor nyilván a gabonárak elkezdenek emelkedni. Egy másiknál ugye most a pálmaolajat tiltotta le éppen Indonézia, hogy nem lehet kivinni, akkor minden olyan termék, amiben pálmaolajat használnak, annak az ára hirtelen megugrik, mert kevesebb megy ki a világpiacra, következésképpen a termelés akadályozó tényezők közé bekerül, tehát egyre többet fizetnek azok, akik tudtak érte fizetni, hogy hozzájussanak és tudjanak termelni. Tehát ezeket a nagyon egyedi tényezőket most egyedül nem tudjuk számba venni. Ami látszik, az inkább az, hogy ez a magas árszín megmarad, és növekedni fog, de már kisebb ütemben, mint ahogy idén növekszik.
És akkor ön szerint az az állapot is vissza fog még jönni, ami ott a 2012-es év környékén volt, hogy nem lesz infláció, vagy akár a lakosság negatív inflációt tapasztal, előbb-utóbb visszatérhetünk ide, és ez egy ciklikus változás?
Hát ugye az, hogy a negatív volt az infláció, hát Magyarországon ennek egyetlen egy oka volt, hogy rezsiköltségcsökkentés volt, magyar befagyasztották a rezsidíjakat. Tehát ez volt az egyedüli oka ennek, hogy csökkent. Egyébként nem csökkent volna. Tehát ugye úgy fagyasztották be a rezsit, ha emlékszik rá, hogy 20%-kal csökkentették, majd befagyasztották. Tehát emiatt volt egy egyszeri, hát mínusz talán 0,5%-os árindex. De ha ezt levesszük, tehát a rezsiköltséget kihagyjuk, akkor is áremelkedés volt, csak az átlaga emiatt a mínusz 20%-os tehát az árcsökkentés miatt volt egy átlagosan enyhén csökkenő árindex, de csak emiatt. Minden más terméknek az ára, vagy viszonylag sok termék ára, az ugyanúgy emelkedett ilyen 3-4%-kal, csak az összesített átlagot ennél kevesebb. Tehát ilyet mindig lehet játszani, hogy valami nagyon nagy forgalmú termék árát valamiért állami eszközzel beleavatkoznak, és ezért rákényszerítik a termelőt, hogy csökkentsék. Bár mondjuk ez most talán nem tudnék ilyet nagyot mondani, ott ugye azért volt viszonylag egyszerű, mert ott az állam súlya viszonylag jelentős volt, mint szabályozónak, tehát ő ezt megtehette, és nyilván valami kompenzációt kaptak a kereskedők, amiről mi nem tudunk, ami miatt nem perelték az államot, mert azért ilyet általában nem nagyon lehet csinálni, hogy a termelőt veszteségbe taszítom azért, hogy én most valami politikai célt elérjek. ráadásul a termelők multik voltak, ha visszagondolt. Tehát ebből következően én azt gondolnám, hogy azért ennek az esélye viszonylag kicsi, de nem teljesen kizárható, hiszen bármikor előfordulhat, hogy nem tudom, találnak valami hatalmas, gyorsan kitermelhető olajmezőt, és értel lenyomják az olajárát. Tehát mondjuk persze nem egy éves távlatban, de mondjuk 3 éves távlatban.
Akkor úgy egészítem, vagy módosítom a kérdésemet, hogy néhány százalékos inflációra. Tehát ilyen értelemben ciklikus a változás, hát ha nem is nullás, de hogy mondjuk 2-3 százalékra reális, de, hogy néhány éven belül visszamegyünk ön szerint?
Hát ahogy a háborús helyzet megoldódik, és mondjuk a világgazdaság mondjuk normálisabb menetbe kapcsol, akkor elben elképzelhető, de egyelőre a szakma többsége úgy gondolja, hogy ez nem most lesz. Tehát nem a 2-3 éves távlatban, most mindenki arra számít, hogy pont azért, mert az elmúlt 10 évben rendkívül erős feszültségek alakultak ki a termelésben. Például a nyersanyagtermelést visszaszorult, mert a tőzsdén jegyzett nagy kitermelő vállalatoknak a részvényei nem teljesítettek túl jól, mert a dotcom szektor nagyon elvitte a profitokat. Tehát emiatt az elvárások ezekkel a szektorokkal szemben nagyon megnőttek, és profitot meg nem tudott úgy elérni, hogy jelentős beruházásokat csinált volna, mert ezeknek a megtérülése jellemzően inkább egy évtized, mint 1-2 év. Emiatt elmaradtak a beruházások, és emiatt a nyersanyag árak meg hirtelen megugrottak, hiszen nem nyíltak további bányák, az adott bányák kezdenek kimerülni, további beruházás nem történt, tehát ez a kimerülés folytatódik. Tehát ennek a nulla kamatnak ez lett a következménye, hogy nulla kamat mellett megnőnek a hozamelvárások, magyarul tőzsdei cégekbe elkezdnek fektetni, de csak olyanban, ami viszonylag gyorsan tudja növelni az értékét, ezek meg jellemzően a számítástechnikai, informatikai cégek voltak mondjuk a világban, és emiatt a hagyományos iparágaknak a képviselői háttérbe szorultak. És hát most ezt látjuk, hogy most, amikor meg elindul a termelés fölfelé, akkor mindenből hiány van. Magyarul pont jó lenne, ha működne a bánya, ha többet termelne, jó lenne, ha több olajkút lenne, és így tovább, és így tovább. Csak hát ugye azok most nem tudnak beállni, mert nincsen. Tehát emiatt inkább egy hosszan elhúzódó inflációra számítanak mindenütt a világon, de hát az, hogy mire számítunk, az egy dolog, a másik, hogy mi lesz.